Isten igét olvasom a Márk evangéliumából, a második rész 23. versétől, harmadik rész 6. verséig. És történt, hogy Jézus szombaton Gabona földeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá. Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Erre ő ezt kérdezte tőlük. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, ő is, meg azok is, akik vele voltak. Bement az Isten házába Abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az emberfia ura a szombatnak is. Ezután ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadkezű ember. Figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadkezű embernek. Állj ki középre. Hozzájuk pedig így szólt. Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez. Nyújtsd ki a kezedet. Erre azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve a Heródes pártiakkal együtt azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele.
Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezen a mai vasárnapon, hogy te nem hagytad az emberiséget magára elveszni, tőled elszakadva, saját bölcsességében. Nem hagytad magára, hogy keressük az életnek az útját, de közben úgysem találhatjuk azt meg, mert túl messze estünk ki az életből, amikor elszakadtunk tőled, hanem eljöttél és kijelentetted magadat, adtad a te igédet, a te törvényedet, azt, hogy azt az útmutatást, amely az életre vezet, amely szerinted való, egész és harmonikus életet adhat. És azt látjuk ebben a mai történetben, hogy még a te törvényed is, a te igéd, a te életre szóló útmutatásod is valami rossznak lesz, rosszá lesz az ember kezében. Hogy amikor megfogjuk a te törvényedet, a te igédet, és megpróbáljuk azt megélni, abból oly könnyen lesz elnyomás, törvénykezés, ítélkezés, kegyetlenség. És ismerjük ezt, amikor mi magunk találkoztunk így a te igéddel, a te szavaddal, amikor olyanok tolmácsolták azt nekünk, akikben nem a szeretet és az Isten lelke munkált. És olyan jó látni, hogy te mégis az Úr Jézus Krisztust állítod elénk, ahogy ő az emberi elgondolásokkal szembeszáll ezekben a szombatnapi törvényekben. Ahogy ő eljön, hogy bemutassa, hogy valójában mire adtad te a nyugalomnak a napját. Ahogy ő eljön, hogy felszabadítson az ítélkezés, a törvénykezés, az embertelenség alól. És ahogy ő eljön, hogy bennünket visszavezessen önmagán keresztül te hozzád az életnek útjára. Így dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, Istennek fia, aki eljöttél, aki tanítottad az Isten országát, aki gyógyítottál, aki szabadítottál, és akit mégis keresztre feszítettünk. Dicsőítünk most húsvét után egy héttel újra, mint minden vasárnap, mert feltámadtál, mert uralmat vettél a halálon, uralmat vettél a mi embertelenségeink, a mi bűneink felett, és itt vagy, jelen vagy, hogy minket tanítsál. Jelen vagy, hogy megbocsáss nekünk, ahogy hozzád fordulunk, hamisságaink, kudarcaink tudatában. Jelen vagy, hogy gyógyítsál bennünket, és formáld a mi életünket. Így kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy szent lelkedet küldjöd el közénk ma is. Jöjj, szent lélek, Úristen, és formálj bennünket az ige által, hogy olyan közösségé, hogy te népeddé legyünk, amelyen keresztül mások is megismerhetnek téged, hogy betöltsük a küldetést, amire elhívtál bennünket. Így kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, jöjj és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, jöjj és szólíts meg bennünket, jöjj és tedd meg a csodát, hogy mi nem pusztán emberi szóval, hanem te veled találkozhatom ma is. Amen. Istenek igéjét a 10 parancsolatból olvasom. A 4. parancsolatot Mózes 2. könyvének a 20. fejezetéből, a 8. verstől a 11. versig. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Kedves testvérek, kicsit visszaemlékezve és felelevenítve, hogy miért és hogyan is adja Isten a 10 parancsolatot az ön népének, fontos látnunk azt, hogy az az Isten adja annak a népnek, amelyik Isten ezt a népet megszabadította a rabszolgaságból, kihozta a biztos pusztulásból. És az az Isten, aki ezt a népet kiválasztotta a magáénak, és azt mondta, hogy ti az enyém vagytok, én a tiétek vagyok, de ez a választás, ez nem önmagáért való, hanem azért, amit így mond, hogy királyi papság lesztek, hogy más népeknek ti lesztek az én közvetítőim. Azért hívlak el benneteket, azért szabadítottalak meg, azért választottalak ki, hogy utána ti az én eszközöm legyetek abban, hogy az én ismeretem eljusson a föld végéig. Ez az Isten adja tehát a 10 parancsolatot annak a népnek, amely a pusztában vándorol. Mert megszabadította őket a pusztulásból, vezeti őket az országuk, az otthonuk, a letelepedett élet felé, de ennek a népnek, mint egy rabszolga nép, még nincs kialakult életmódja. És a 10 parancsolat abban segít, ahogy Isten megformálja ezt a népet. Ahogy Isten olyanná formálja őket, amilyennek szeretné látni ebben a szövetségben, ebben a kapcsolatban, amit Isten felajánlott nekik, és amit ők elfogadtak itt a Sínai hegyen. Az első 3 parancsolatban Isten az ő kizárólagos igényét közölte Izraellel. Azt mondta, hogy egyedül ő az Isten, és ne legyen Izraelnek más istene. Második parancsolatban azt mondta nekik, hogy ne próbálják őt kiábrázolni, bármi módon megjeleníteni, mert semmi nem fogadhatja be, és nem is tudják így magukhoz kötni, bízzanak benne. A harmadik parancsolatban azt mondja, hogy hiába ne vegyék fel az ő nevét. Azt, hogy megismerhették a mindenható Isten nevét, hogy Isten kijelentette magát nekik, az nem jogosítja fel ezt a népet és bennünket, mint Isten népét arra, hogy bármilyen ügyhöz hozzáragasszuk az Isten nevét, mert az nekünk úgy jó, vagy a mi hasznunkat úgy szolgálja. Mindebben Isten az ő kizárólagosságát fogalmazza meg. A 4. parancsolatban pedig tovább alakítja és formálja Izraelnek az életét. A nyugalom napjának a megtartása alapvető intézmény Isten népének az életében. Ennek a megtartása lényegileg köti az Úrhoz, és lényében formálja az Istenben bízókat. Figyeljük meg, hogy az olvasott szöveg szerint ez a 7. nap nem pusztán, vagy nem elsősorban a népé, nem Izraelé, hanem azt olvassuk, hogy ez az Úr nyugalom napja. Istenhez tartozik. Isten választotta ezt ki. Isten döntött így felőle. És ahogy ehhez az Isten, és ahogy ezt az Istenhez kötődő napot megtartja az ő népe újra és újra, úgy egészen mélyen Istenhez kötődik. És úgy egészen mélyen Istentől formálódik olyanná, amilyennek Isten látni szeretné őket és bennünket. Van egy külső intézmény, ne dolgozzál a hetedik napon. De ennek van egy nagyon-nagyon mély jelentése, hogy ez formálja az Isten népét, és erre szeretnék ebben a mai igehirdetésben rámutatni. Hogy milyen ajándékokat rejtett el Isten a vasárnapban mindannyiunk számára. Hogy hogyan lehetünk a szónak a legigazibb értelmében, és nem egy gúnyos vagy gunyoros értelmében, vasárnapi keresztények. Ugye a vasárnapi keresztények, azt szokták mondani, vasárnapi keresztény az, aki vasárnap keresztény, mert elmegy a templomba, aztán onnantól már el is felejtette ezt, és hétközben úgy él, mint akinek semmi köze Istenhez. Én arról szeretnék szólni, hogy hogyan lehetünk olyan keresztények, akiket a vasárnap olyan mértékben határoz meg, hogy hétfőn, kedden, stb. Is vasárnapi keresztények vagyunk az Úr nyugalomnapjának a megtartásából élő, táplálkozó közösség. Hogyan leszünk így jellé egy olyan világban, amely nem ismeri Istent? Mi a jelentősége tehát a nyugalom napja megtartásának? A 10 parancsolatban egy magyarázatot olvasunk, hogy miért 6 napon át munkálkodjon, de a 7. nap pihenjen meg Isten népe. Ezt olvassuk, mert 6 nap alatt alkotta az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Nyilvánvalóan ez a magyarázat a teremtés történethez vezet bennünket vissza. Mit tesz Isten a 7. napon? Miért pihen meg Isten minden munkájától a 7. napon? Nyilvánvaló, hogy a válasz nem az, hogy mert annyira elfáradt, hogy nem tudta volna folytatni. Természetesen ezt a fáradtságot mi nagyon jól ismerjük, de szeretnék itt egy kicsit mélyebbre menni, hogy nem csak az történik, hogy Isten 6 napon át munkálkodott, és a végére úgy elfáradt, hogy azt mondja, hogy most pihenek egyet, aztán majd a következő naptól folytatom, nem a teremtést, hanem hogy fenntartsam ezt az egész világot, amit megalkottam, mert Isten nagyon elfoglalt abban, hogy fenntartsa azt az életet, amit élünk, Isten nagyon elfoglalt abban, hogy egyenként fenntartsa, megáldja, vezesse a mi életünket. Nem azért állt meg a 6. napjuk után, mert vagy már nem volt dolga, vagy mert annyira elfáradt, hogy egy napot pihennie kellett. Hanem ennél sokkal több van ebben. Azt hiszem, hogy úgy kell tekintenünk erre a napra, a nyugalom napjára, hogy Isten, aki a minden nap végén, a teremtés minden napjának a végén látta, hogy jó, amit alkotott, azaz szép egész, amit alkotott, a 7. nap hátralép, hogy gyönyörködjön az alkotásában. A 6 nap munkálkodás után eljön a 7., ami a megnyugvás, a megelégedettség, a gyönyörködés, az ünneplés napja. Hogy a 6 nap munka után hátralép Isten, és gyönyörködik abban, amit létrehozott, mert az szép. És ez egyfajta ünnepet is jelent, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek gyönyörködik abban, amit az ő szeretett közösségükből Isten létrehozott ebben a világban. És azt, hogy a Biblia első lapjain olvasunk erről, és a teremtés történettel összefüggésben, ez azt jelenti, hogy a teremtett világ rendjébe beleírta Isten a megnyugvást. Nem csak a pihenést, de a megnyugvást, a gyönyörködést, az ünneplést. Azzal, hogy a teremtés után ő maga is megáll és megtartóztatja magát a munkától. Pedig biztos nagyon elfoglalt volt, ahogy mondtam, lenne sok dolga. De beírja a világ rendjébe ugyanezt. Amikor megteremti vagy a világot, akkor létrehozza az időt. És hát mi tudjuk, hogy van idő, az számunkra egy hatalmas nagy versenyfutást jelent. De az időn belül Isten rendel egy napot, és azt mondja, hogy ezen a napon nem az idővel való versenyfutás az Úr. Ezen a napon van szabadság megállni, és van szabadságunk ünnepelni. És azt olvasok erről a napról a teremtés történetben, hogy megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Megszentelte, azaz elválasztotta ezt a napot a többitől. De nagyon érdekes, hogy azt olvassuk, hogy megáldotta ezt a napot. Ha valaki olvassa Mózes első könyvét, eddig Isten nem áldott meg, csak megáldotta az állatokat, hogy sokasodjanak, szaporodjanak, megáldotta az embert. Az áldás mindig az élet erőnek az odaadása volt. Isten megáldott itt egy napot. Egy különleges, elválasztott időhöz kapcsolja az ő áldó, életadó, megújító jelenlétét. Ez mindig Isten megújító erejének a közlése. A 10 parancsolatot azonban megismétli Mózes 5. könyve. És érdekes, hogy ott egy másik magyarázatot találunk, nem a teremtésből fakadót, és ez a két magyarázat együtt kell, hogy előttünk legyen. Ott azt olvassuk, hogy emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened az Úr, erős kézzel és kinyújtott karral. Ezért parancsolja meg Isten neked, Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Az első helyen a teremtésre történik utalás, a második helyen a szabadításra. Mert milyen élete volt ennek a rabszolga népnek? Nem volt megállás, nem volt pihenés, nem volt gyönyörködés, nem volt ünneplés. Egy rabszolga nép robotol, tudjuk milyen, ugye? Egy rabszolga nép nem áll meg, nem megélegedett, nem gyönyörködik, és nem tud ünnepelni. Minden nap egyformán telik. És Isten azt mondja az ő népjének, hogy emlékezzél arra, hogy rabszolga voltál, de ma már szabad vagy. 6 napon át dolgozz, végezd mindenféle munkádat, de a 7. állj meg, lépj hátra, gyönyörködj. Gyönyörködj Istenben, gyönyörködj az ő alkotásában, gyönyörködj kezed munkájának a gyümölcsében, a családodban, az embertársaidban. Nem vagy már szolga. Nem lehetsz a munkád, az idővel való versenyfutás, a tennivalók, az elintéznivalók sokaságának a rabszolgája. Amikor Isten népe belép a nyugalom napjába, amikor megtartóztatja magát mindattól, amit 6 napon át cselekszik azért, hogy fenntartsuk az életünket, akkor az élet legalapvetőbb, legmélyebben rejlő valóságát éljük meg, és fejezzük ki. Miért? Először is azért, mert kifejezzük, hogy az életet Isten tartja fenn. Ha megállunk, ha elengedünk mindent, akkor kifejezzük azt, és elismerjük azt, hogy az életet Isten tartja fent. Nem a mi munkánk, nem a mi erőnk, nem a mi egészségünk, nem a mi bankszámlánk, nem a mi félretett pénzünk, és folytathatnánk a sort, hanem Isten. Ha valakinek kérdés, hogy miért, tegye fel a kérdést magától. Kitől kaptál erőt? Kitől kaptál egészséget? Miért van az, hogy esetleg még holnap is elmehetsz dolgozni? Milyen könnyen megtörténne az, hogy nem mehetsz? Akármiért is. Amikor az Isten népe elengedi mindazokat a tennivalókat, amelyek arra mutatnak, hogy az életünket fenntartsuk, a munkát, akkor elismerjük azt, hogy az életünk Istentől tartatik meg. És mennyire alapvető, hogy újra és újra átjárjon bennünket ennek az igazsága. Aztán másodszor az Isten nyugalmába belépő közösség, ez az ünneplő közösség azt is megvallja, hogy több az élet, mint a munka. Hogy több az élet, mint az élet, a lakhatás, a ruházkodás, a vásárlás, a fogyasztás, mindaz, ami a nagybetűs élet körülöttünk. Több az élet. Megvalljuk és megéljük, hogy az ember életének a jelentése túl van azon, hogy munkát végez. Nagyon fontos részünk a munka. De nem ez minden. Az ember élete túl van azon, hogy olyan munkát végez, amely vagy testhez álló neki, és ezért öröme van benne, vagy ami gyötrődés neki, de csinálnia kell, hogy valahogy fenntartsa az életét, és ezért gyötördése van benne. Az ember élete túl van azon, hogy munkát végez, és ez segíti azokat, akik már nem dolgoznak, akár mert betegek, akár mert nyugdíjasok, hogy az ő életük egy cseppet sem kevesebb, mert az élet nem egyenlő a munkával. Az emberi élet értéke egészen máshol van, mint abban, amit anyagilag teljesítünk, vagy amit létrehozunk. Aztán, kedves testvérek, amikor az Isten népe összejön, hogy ünnepeljen és megtartsa az Úrnak a napját, akkor azt is megvallja és azt is megéli, hogy megszabadult az idő zsarnokságából. Hogy megszabadult az idő zsarnokságától, hogy nem rabja már annak, hogy mindig valami hasznosat, előremutatót és többre vezetőt kell tennie. Van valaki, aki rendszeresen megmondja nekem, hogy neki nincs arra ideje, hogy a templomba járjon imádkozni, meg ő nem is imádkozik. Ő dolgozik, és az, hogy valamilyen van, az azért van, mert ő dolgozik. Mi csak imádkozzunk. Egyszerűen hétfőn, kedden, szerdán, nem tudom, eddig végzi a munkáját, és hétvégén is végzi a munkáját, mert meg kell termelni, mert létre kell hozni valamilyen anyagi gazdagságot. Az ilyen ember rabja a munkájának, rabja a pénznek, az ilyen ember rabja az időnek, az idő zsarnokságának, az ilyen ember rabszolga. Csak ezt a rabszolgaságot nem egy külső hatalom teszi ránk, mint Izraelre Egyiptom, hanem ezt a rabszolgaságot magunk engedjük magunkra, mert ez diktálja a világ, amiben élünk. Mi viszont megvalljuk, hogy nem vagyunk szolgái az elintézendőknek, hanem Isten szabad gyermekei vagyunk. Megmerünk állni. Van bátorságunk ünnepelni. És az időt legyőzzük. Miért? Mert a vasárnap megtartásában a Isten népe, Isten gyermekeinek van ideje visszatekinteni a múltra. Emlékezni nem csak Isten nagy tetteire az Isten igéjéből, hanem amikor családilag összejönnek, együtt vannak, erről beszélek majd még, mi történt velünk. Van időnk visszatekinteni az életre. Azokra a dolgokra, amik már elrohantak, azokat felidézni. Aztán van szabadságunk előre tekinteni, és gyönyörködni abban az Isten által elkészített új teremtésben, ahol mindaz, amit az idő, azaz az elmúlás megcsúfít és felemészt, az megszabadul a hiába valóságtól. Mert nem így van, akármit termelünk meg, hozunk létre, azért rohanunk minden mindig, mert minden elmúlik, mert minden semmivé lesz. Mert az idő mindent megemészt, mert a végén mi magunk is elmúlunk és semmivé leszünk. Rohanni kell hát versenyben lenni az idővel, az idő uralkodik rajtunk. De amikor az Isten népe megáll, és előre tekint arra az országra, az új teremtésre, amit Jézus feltámadása által Isten létrehoz, és elhoz ebbe a világba majd egy napon, Jézus visszajövetelével, akkor legyőztük az időt. Akkor legyőztük az elmúlásnak a hatalmát és az erejét. Még olyan értelemben is legyőztük, hogy ilyenkor előre tekintünk az örök életre. Legyőztük a félelmet a haláltól. Legyőztük az éveknek a súlyát, hogy egyszer elvisznek bennünket is. Úrrá lettünk a félelmen, hogy ami most jó, úgyis elmúlik. Úrrá lettünk a fájdalmon, hogy ami már elmúlt, soha nem jön vissza. A vasárnapot ünneplő közösség Jézus feltámadását ünnepli minden vasárnap. A kora keresztények a hetedik napról, a szombatról idővel azért került át, vagy tették át az Isten tiszteletet a hét első napjára, vasárnapra, mert Jézus feltámadását ünnepelték. És érezzük, hogy talán érezzük már, hogy ha így élünk vasárnapi keresztényként, ha a vasárnap mindezt megerősíti, elmélyíti a számunkra, ha ezt értjük, és ennek a tudatában éljük meg ezt a napot, akkor ez a közösség jellé válik a világ számára. Nyugalomnapi, vasárnapi közösségé, amely belép abba az időbe, amit Isten elválasztott, és amit Isten megáldott. Egy olyan közösségé, amely ezzel alázatosan elismeri, hogy egyedül az Úrból élünk. És vallást teszünk arról, hogy a mi Istenünk nem a pénz, nem az idő, Nem a hatékonyság, nem a hasznosság, nem a teljesítmény. 6 napon át dolgozunk, de a mi Istenünk az Úr, az élő Isten, és ő belőle élünk, és hisszük, hogy ő tart meg bennünket. De hogyan történhetik meg mindez? Ha ez a jelentősége az Úr napja megtartásának, mit jelent ez a gyakorlatban? Hiszen mi magunk azt kiáltjuk, hogy nincs időnk. Nincs időnk. Mi erre a válasz? Több időt kellett volna Istennek számunkra biztosítani, mint 24 órát egy napban, 7 napot egy hétben, 52 hetet egy évben, 70-80, ki tudja mennyi évet egy életben. Vagy ha ezt már nem lehet elérni, mert hát ez úgy van, ahogy van, akkor jobb időbeosztásra van szükségünk, pusztán menedzsment kérdéshez. Hatékonyabb háztartási gépekre dolgoznunk egy kicsit többet, vegyük meg a gyorsabbat, hatékonyabbat, nagyobbakat, és majd több időnk lesz, nagyon jól tudjuk, hogy nem. Úgy tűnik, hogy minél hatékonyabb technikánk van, annál kevesebb az időnk, mert annál gyorsabban éljük az életünket. Jobb közlekedésre van szükségünk? Hát arra lenne, de ettől még nem oldódna meg az életünk. Egy teológus a következő választ adja, mire van szükség. Egy olyan társadalom, amelyben az idő pénz, amely csak elhasználja vagy elpocsékolja az időt, nem nyerheti meg a jövendőt. Éppen ezért ma nem valamilyen akcióra, valamilyen tetre van a legégetőbb szükség, hanem az ünnepre. Világot átformáló nagy ünnepre. Meg kell tanulni ünnepelni. Belépni az Isten ünnepébe, megpihenésébe, gyönyörködésébe. De hogyan? A vasárnap megünneplése alapvetően két részből áll. Az egyik közösség Istennel, a másik pedig közösség egymással. Így is fogalmazhatnánk, az egyik az imádság, az Isten tisztelet, a másik pedig a játék. Mi a játék? A nem hasznos, nem hatékony együttlét. Mind a kettőre szükség van ahhoz, hogy Isten szerint való módon megtartjuk ezt az ünnepet. A vasárnap a mi életünkben szombattal együtt munkaszüneti nap. Nem mondhatjuk-e, hogy a mai társadalom már túl is teljesíti a 4. parancsolatot, azzal, hogy nem egy napot ad a pihenésre, hanem 2. És olyan mennyiségét és lehetőségét adja a pihenésnek és a szórakozásnak, ami 10 évvel még nem volt, 20 évvel még kevésbé. De hát nyilvánvaló ugye abból, amit elmondtunk eddig, hogy a nyugalom napjának a megtartása nem azonos a pihenéssel. És én azt hiszem, hogy sokan keresztények, Jézus követői is itt nagyon-nagyon el vagyunk tévedve. Mert Isten népének az imádságát, az Isten tiszteletet a pihenés egy szabadon választható formájának tekintik. Ugye? Tehát, ha egyik vasárnap az Isten tiszteletre van szükségem, azt érzem, hogy pihenjek és felfrissüljek, van bennem valami vágy erre. A másik vasárnap meg állatkertbe viszem a gyerekemet. Az egyik vasárnap Isten tiszteletre jövök, mert erre van szükségem. A másik vasárnap pedig a pihenés jobban menne, többet nyújtana, hogy felkészüljek a következő hétre, ha inkább aludnék egy nagyobbat. Az egyik vasárnap Isten tiszteletre megyek, a másik vasárnap meg a hipermarketbe, mert a bevásárlás is hihetetlenül felidítő tud lenni, hát egyesek szerint én nem szoktam ezt tapasztalni. Az egyik vasárnap az Isten tiszteleten vagyok, a másik vasárnap meg mosogatok, mert főzök, mert ez is levezet, vagy hát nem meg kell csinálni. Értjük, miről van szó. Úgy tekint a mai ember, a keresztény ember is, mi magunk is, hát én nem tehetem meg, de valószínűleg én is így tekintenék erre. Tehát. De most itt a kedves testvéreknek szól ez. Bár elmondom, hogy húsvét hétfőn azt mondom, hogy sok nap, igehirdetés után, húsvét hétfőn én is elmentem pihenni a gyerekekkel, és Eszter volt itt megint az Isten tiszteleten. Tehát én is azt mondtam, hogy az most pihenés. De, ami a lényeg, hogy úgy állunk hozzá, hogy mi az, amire indítatást érzünk. Mi az, ami éppen most belefér az időnkbe? És ennek a kérdésnek az alapján dől el, hogy az Úr napján a templomban, vagy pedig a tekepályán találtatom-e meg? Hogy az Isten tisztelet az egy ugyanolyan választható alternatív pihenési program lett, mint millió más. És ez így van sokak számára, ez rendben van. De azok, akik Jézus Krisztusban Isten szövetséges népéhez tartozunk, akik Istennek igent mondtunk Krisztusban, értenünk kell, nektek látni kell, hogy az Isten tisztelet nem egy opció. Az nem egy pihenési mód, hanem az, az a rend, amit Isten az ember érdekében beleteremtett a világba. Ebben a gondolkodásmódban, hogy tovább folytassam, kedves testvérek, ezt a megtérésre hívó gondolatmenetet, az Isten tisztelet is a hasznosság és a hatékonyság mércéjén méretik meg. Mert a legfőbb szempont sokaknak nem az, hogy belépek-e az Úr nyugalom napjába, részt veszek-e az ünneplésben, magamhoz ölelem-e az ő ajándékát a megáldott és megszentelt időben, hanem az, hogy mit kapok. Mi a hasznom belőle, ugye? Kapni akarunk például békességet és megnyugvást, már csak azért is, mert annál hatékonyabban dolgozhatunk majd hétfőtől. És miközben hiszem, hogy ez megadatik a vasárnap megtartásában, de lássuk meg, hogy milyen felületes és téves a vasárnapi ünneplést haszonelvűen megközelíteni. Nem tudom, hogy volt-e már esetleg, hogy így érveltünk valakinek, hogy azért jó elmenni Isten tiszteletre, mert az ember felfrissül, megpihen, békességet nyer, és csak épp nem tette hozzá, hogy annál jobban tudom utána csinálni a dolgomat. És ez igaz. De szeretném, hogy értsük, hogy nem erről van szó, ez megint a mi haszonelvű, hatékonysági gondolatmenetünk, amivel az Isten tiszteletet is berakjuk abba, hogy az idő, a pénz, a hatékonyság, a munka az Isten, ez meg segít ebben. És abban a pillanatban, hogyha nem kapom azt, amire vágyok, ha nem szólított meg úgy az üzenet, hogy hitben épüljek, mert ez is hasznos lehet, mondhatjuk, vagy nem úgy történik, ahogy elvárjuk, abban a pillanatban talán átmegy a fejünkön, vagy lehet, hogy ki is mondjuk, hogy hát most nem érte meg eljönni, csak elfáradtam. Jobb lett volna állatkertbe menni a gyerekekkel. Nem? Nem volt olyan jó az ige hirdetés. És ilyen fogyasztók vagyunk, és a lényegét az Istentől elrendelt nyugalom napjának nem látjuk és nem értük meg, mert megérte elmenni, ha kaptunk valamit, és nem érte meg, ha nem tudjuk megfoghatóvá tenni, ami ott történt. Az ünnepet másképpen is beárnyékolja az idő szorítása, hogy nehogy véletlenül az ünneplés által uralmat gyakoroljunk az időn, és be tudjunk lépni az Isten nyugalmába. Mert mindannyian tudjuk, hogy milyen gyakran lesz a pihenés, az ünnep, az aggodalom, a feszültség és az idegesség forrása, mert valamivel nem tudunk elkészülni időben. Hasonlóan nem keveseknek a vasárnap reggel is az idő szorításában telik. Egyszer akkor versenyeznek az idővel, amikor ide kéne érni. Úgyhogy gondolkodtam, és lehet, hogy többet nehéz ez, mert ugye mindig mondom, hogy a karzaton lévőknek, hogy időben kéne megérkezni, de most elgondolkodtam ezen, hogy tudjátok mit? Inkább békességben. Időben, de inkább békességben. Mert amikor megérkezünk az Isten tiszteletre, és itt főleg a gyerekes családokról van szó, ugye nekünk nehezebb összeratni a gyerekeket, stb. És az ember úgy érkezik meg, hogy feszült, hogy aggódik, hogy ideges, hogy elege van mindenből, akkor tudjuk, hogy nem csak az idővel vagyunk itt harcban, hanem a sátánnal vagyunk harcban. Persze aztán mások meg akkor versenyeznek az idővel, amikor már menni kéne, és nincs vége az Isten tiszteletnek. Ez a másik oldal. Bosszankodunk, amikor jövünk, bosszankodunk, amikor megyünk. Kedves testvérek, belépünk az Isten nyugalmába. Ünneplünk. Nem régen valaki elmondta, hogy ő is rendszeresen bosszankodott, ha túl hosszú volt az Isten tisztelet. Mert nálunk rendes református Isten tisztelet, ha valaki nem tudja, megmondom, 10 órakor kezdődik, és 11 órakor vége van, de itt nem. És ezt vagy megszokjuk, vagy fogjuk meg. És azt mondta az illető, 2 vagy 3 hete azt mondta nekünk, hogy ő is többször bosszankodott, hogy menne már. Gyerekek nem bírják, stb. Aztán pont egy olyan istentisztelet után mondta, ami különlegesen hosszú lett. Most volt 2 ilyen. Ez nem cél. És azt mondta, hogy de csak át kellett állnia a fejében, és elengednie ezt. És onnantól olyan szabadon, szeretettel, hálával részt tudott venni ebben. Tehát ha bosszankodva érkezünk idegesen, mert nem érünk ide, és ha bosszankodva megyünk, mert hosszú volt, akkor lássuk meg, hogy nem csak az idővel harcolunk, hanem a sátánnal, aki mindent megtesz azért, hogy megfosszon az Isten tisztelet áldásától. És hogyha már nem az állatkertet választottad, pedig milyen nagy szüksége lenne rá a gyereknek, akkor érkezzél meg és távozzál feszültségben, családi konfliktusban, bosszankodásban. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Azok a családok, azok az emberek, ahol ez különösen nagy harc vagy háború az életben. Kezdjetek el így imádkozni ezért. Kezdjetek el így imádkozni, hogy nem engedünk teret az ördögnek, hogy megrontsa a vasárnap reggeleinket. És igenis imádkozunk ez ellen, hogy békességbe érkezzünk meg, és békességbe menjünk el, Istentől feltöltődve. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Mindig arról beszéltem, hogy miért fontos része a vasárnap megtartásának az Isten tisztelet, az imádság. Természetesen van olyan, amikor valaki munkahelyi vagy családi ügyek miatt nem képes részt venni egy Isten tiszteleten. Bár azért itt hadd tegyem mellé, hogy családi ügyeket sokszor mi szervezünk, és már a szervezésnél gondolkodni kell, hogy mi a prioritás. És a munkahelyi kérdés is, van olyan, aki azt mondja a munkahelyén, hogy én keresztény vagyok, és én nem akarok vasárnap dolgozni. És ezt valamennyire esetleg bizonyos helyeken el is fogadják, vagy tiszteletben is tartják. De mégis, ha valamiért nem megy, akkor is legyen meg a vasárnapban az imádság. Akkor találjuk ki annak a formáját, hogy ha család, akkor család, ha egyedül vagyok, egyedül. De egy család, akkor is jöjjön össze a nap részén, este, legyen az a nap más, énekeljenek, olvassanak Bibliából egy részt, imádkozzanak együtt. Legyen az a nap valahol más, mint a többi nap. Ezt bárki meg tudja élni a családjában. Vagy ha egyedül élünk, vagy a többiek nem keresztények a családunkban, akkor egyedül találjuk meg ennek a formáját, vagy a módját. De a nyugalomnap másik részének, vagy a másik része, és ez is egy elengedhetetlen összetevő a nyugalom napjának, az az egymással való közösség, a játék. Tudnék azt, hogy ha istentisztelet után azonnal belevágunk a hazahozott munkába, a tanulásba, vagy elkezdünk az otthonunk körüli tennivalók ügyébe szaladgálni, akkor megint elvesztettünk valamit abból, amire Isten ezt a napot szánta. Elmentem Isten tiszteletre, és utána elkezdtem élni ugyanazt az életet. Egy fél napot megadtam, de egyet már nem bírok, mert rabszolga vagyok. És akkor a másik fele vészel, nem az Istennel való közösség, hanem a többiekkel való közösség. Meg kell tanulni együtt lenni. Családdal, barátokkal, gyülekezetből való testvérekkel. Ennek az együttlétnek bármilyen tartalma lehet, ami elősegíti azt, hogy egymásra figyeljünk, hogy egymás társaságát élvezzük, hogy a szeretteinkben, vagy a testvéreinkben, vagy a barátainkban gyönyörködjünk. Az is pihenés persze, de talán kevésbé visz előre, vagy Isten tervei szerint valamikor mindenki a tévét nézi, vagy a számítógép képernyője előtt ül, mert az nem egymással történik, illetve hát az is egymással történik ma már, de most nem ennyi. De inkább játszunk, legyenek társas játékok, menjünk kirándulni, közösen barkácsoljunk, sportoljunk, éljünk meg valamit abból, amire Isten felszabadít. Itt a hangsúly Isten ajándékain, egymás szeretetén, és a nem hatékony együttléten van. Mert nem vagyunk rabszolgák, Isten gyermekei vagyunk, és ez egy harc. Vannak emberek, akik nem tudnak megállni, nem tudnak nem valami hasznosat csinálni. Van azonban a nyugalom napjának még egy vonatkozásra, amelyre Jézus a lekcióban olvasott szombatnapi gyógyításai hívják fel a figyelmet. Ez pedig a kegyetlen és embertelen törvénykezés kísértése. Mondjuk Jézus korában nagyon pontosan körbeírták, hogy mit értenek a negyedik parancsolatom, mert ugye Isten csak annyit mond, hogy ne tégy semmit azon. De hát mi az a valami? Nagyon pontosan körbeírták, hogy mit szabad és mit nem. És úgy tűnik, hogy Jézus gyakran tüntetőleg áthágja nem az Isten törvényét, de ezeket az emberi magyarázatokat, szabályokat és rendeléseket. Mert többször van, hogy szombaton gyógyít, és végül is gyógyíthatna másik napon is, de ő tüntetőleg szombatra teszi ezt. Nyilvánvaló azért, hogy felmutassa, hogy bemutassa, amit így fogalmaz meg, hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Hogy nem arra van az Isten törvénye, hogy kíméletlenek, kegyetlenek, irgalmatlanok legyünk. Valaki gyönyörűen kialakíthatja maga vasárnapját, délelőtt Isten tiszteletre megyek, délután nem csinálok semmi hasznosat, csak együtt vagyunk, és hogyha valakihez el kéne menni, vagy meg kéne látogatni, vagy segíteni kéne, akkor azt mondja, hogy nem, mert én az Úr napját tartom. Na ebben a helyzetben Jézus azt mondja, hogy ez képmutatás, ez törvénykezés. Igen, hogyha vasárnap délelőtt arról van szó, hogy máskor nem tudod, és akkor el kell menni valaki beteget, vagy haldoklót meglátogatni, vagy bármi ilyen dolog van, amikor valakinek nagyon nagy fel vagy öltözve szépen vasárnapra, és indulnál, és csörög a telefonja, és valakinek azonnal szüksége van rád, akkor az az Isten szerint való dolog, hogy elmész, és ott vagy, mondja Jézus. Ne tartson bennünket fogva az Isten törvénye, de gazdagítsa meg az életünket. Ugye ez egy nagyon nehéz határvonal, hogy hol van az, ahol igenis tenni kell ezeket a dolgokat, és hol van az, ahol meg kell tartóztatni magunkat attól, hogy tegyük ezeket a dolgokat. Az Isten szent lelke adjon bölcsességet, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. De alapvetően arra hív bennünket Isten, hogy vegyük sokkal komolyabban, és értsük sokkal inkább a lényegét, hogy Isten hogyan formál minket a vasárnap megtartása által. Legyünk a szó legnemesebb és legigazibb értelmében vasárnapi keresztények. Részesüljünk hálával, és rendszeresen az Isten nyugalomnapjának az ajándékában. Szabjuk egyre tudatosabban ehhez az életünk ritmusát. És legyünk mindezek által jellé ebben az idő- és teljesítménykényszerben gyötrődő világban. Hirdessük ezzel azt, hogy Isten szeretettel bevon minket az ő ünnepébe, az ő pihenésébe, az ő gyönyörködésébe, és hogy Isten megszabadított minket, hogy őt dicsőítsük, és más embereket szeressünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy elmondhatjuk, hogy mi is annak a népnek vagyunk a része, amit te teremtettél, amelyet az Úr Jézus Krisztus az ő igéje és az ő szent lelke által gyűjt össze a világ kezdetétől fogva annak végéig. Köszönjük, ha elmondhatjuk, hogy néped tagjai vagyunk és hozzád tartozunk. Látod, Urunk, hogy mennyi mindenben találjuk magunkat megfedve és megintve, hogy mennyire óvjuk és vigyázzuk az időnket még tőled is, hogy mennyire nem látjuk, hogy mi mindent rejtettél el számunkra a vasárnapban, hogy milyen erőket adsz azzal, hogy ezt a napot megáldottad. Látod a félelmeinket, hogy nem lesz elég, pedig el kell mondanunk, hogy mindenben megelégítettél bennünket, és még így is sokkal több van, mint sokaknak, és sokkal több van, mint ami elég. De mi mégiscsak mennénk, rohannánk, vívnánk a magunk harcát az idővel. Azt hiszük, hogy le tudjuk győzni, pedig ő győz le minket. De ha belépünk veled újra és újra a nyugalom napjába, akkor meglátjuk, felragyog előttünk, hogy mi is az élet benned, Úr Jézus Krisztus. Kérünk hát, hogy egyen-egyenként, amiben megfettél, megintettél, vezess minket igazi bűnbánatra és hozzád fordulásra, és formáld az életünket olyanná, amely neked kedves. Add, hogy egyre inkább olyan vasárnapi közösség lehessünk, amely jellé válik ebben a világban. És add, hogy mi tudatosan, bátran, szabadon merjük vállalni, hogy nincs jobb dolog, mint Isten tiszteleten te eléd jönni, hálát adni egy hétért, és odaadni neked a következő hetet, találkozni veled és hallani téged, meg együtt lenni azokban a közösségekben, amelyeket ajándékba adtál nekünk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg azokat, akik azért nincsenek itt közöttünk, mert betegek, súlyos betegek. Különösen imádkozunk Pásztor János testvérünkért, feleségért. Áld meg azt, ahogy ő készül elmenni ebből a világból, adj neki élő reménységet és tápláld önmagaddal. Imádkozunk más beteg testvéreinkért, szeretteinkért. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik bár hozzád és hozzánk tartoznak, de éppen nehéz időszakot élnek a veled való közösségükben. Sebeket hordoznak, vagy megfáradtak a hitben, és ezért járnak más utakon, és keresik máshol a megnyugvást, a pihenést, vagy éppen azért, mert hajtanak és végzik a munkát, a dolgokat. Kérünk, érjed el őket, és újra jelensd ki nekik, hogy egyedül benned van életük. Imádkozunk azokért, akik a munkájukban gyötrődnek, mert nem olyan helyen vannak, amit megelégetőnek tartanak, vagy azokért, akiknek nincs állásuk, vagy azokért, akik nyugdíjasként azzal küzdenek, hogy vajon mit ér az ő életük. Kérünk, hogy mindezeknek a testvéreinknek hozzál szabadulást abban, hogy megmutatod, hogy mi az ő helyük, mi az ő feladatuk, és hogy újra és újra emlékezteted őket, hogy több az élet, mint a munka. Imádkozunk az anyagi nehézségekben lévőkért, akik nagyon nehezen tudnak csak megélni, és imádkozunk azért, hogy te visedd a gondjukat, meg azért, hogy gyülekezetünkben a szeretet szolgálat, a szeretetből való segítés erősödjön. Imádkozunk így azért, hogy áld meg az egymásért csoportot, hadd növekedjen, hadd erősödjön, hittel, lelkesedéssel, és olyan emberekkel, akik készek tenni és segíteni. És imádkozunk, Urunk, nem csak magunkért és gyülekezetünkért, hanem azért a lakótelepért, ahova helyezted ezt a gyülekezetet, a városunkért, hogy az evangéliumnak ereje átformálja ezt a közösséget, hogy kizendüljön a te igéd a gyülekezetekből az egész világra, és minél többen megismerjenek téged. És különösképpen most imádkozunk a kárpátaljai cigány gyülekezetekért, azok vezetőiért, Eszterért és az ott folyó munkáért. Kérünk téged, hogy te vezesd őket jó döntések hozatalában, és a cigány munkatárs képzés, lelkipásztor képzés megszervezésében és felállításában. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.